Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Szűcs Anita, Franciaország szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem docense és Feledi Botond külpolitikai szakértő. Kezét csokolom, jó estét, örülök, hogy elfogadták a meghívást. Magyarázzák el kérem, mit ér Macron győzelme nemzetgyűlési választás előtt a francia politikai rendszerben, ami nem olyan, mint a miénk?
Hát ez egy jó kérdés, összetett kérdés. Macron győzelmével azt látjuk, hogy újra osztódik a francia politikai tér. Ez nem azt jelenti, hogy eltűnnek a nagypártok, hanem alapvetően azt jelenti, hogy a francia szavazókat más mozgósítja, más tényezők azok, amik megszólították és az urnákhoz vitték a szavazókat. Ugye ezt könyvelhették el a hagyományos pártok, akik nem tudtak nem tudtak ezekre a kérdésekre válaszolni, hogy hogyan lehet Franciaországnak a jövőjét meghatározni. Úgyhogy Macronnak az előretörése alapvetően azt jelenti, hogy megváltozott a politikai szavazói magatartás Franciaországban, de júniusban ugye választások lesznek, parlamenti választások lesznek, és egyáltalán nem mindegy, hogy kit kap Macron maga mellé. A francia rendszer ez egy félprezidenciális rendszer, ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a végrehajtó hatalomnak két feje van. Az egyik a köztársasági elnök, aki személyében szimbolikusan reprezentálja az egész államot, fölötte áll a párt érdekeknek, és magának a nemzeti érdeknek a megtestesülése. Az ő víziója határozza azt meg, hogy merre menjen Franciaország. És emellett van, ugye a De Gaulle értelemben a másik feje a végrehajtó hatalomnak, amit a kormány testesít meg. Most amikor 58-ban De Gaulle létrehozta ezt a köztársaságot, akkor az eredeti elképzelés az volt, hogy tulajdonképpen a kormány nem más, mint az elnök víziójának a napi politikára fordítója. Tehát más jogkörei vannak. Azért mostanra már ez a két hatalmi pólus, ez egy kicsit kiegyenlítettebbé vált, de alapvetően a köztársasági elnök még mindig dominálja a kormányt. Ez a parlamenti választásokra levetítve most Franciaországban azt jelenti, hogy a parlamenti választásoknak az eredménye meg fogja azt határozni, hogy Macron milyen eredménnyel tudja a saját programját átültetni.
Technikailag, ameddig nincs meg a nemzetgyűlési választás, mit csinálhat az elnök a beiktatása után nyilván? Rendelettel kormányoz?
Ugye a félprezidenciális, prezidenciális rendszerekben lehetnek olyan döntések, amit meghoz az elnök a nemzetgyűlés nélkül, de azért azt gondolom, hogy Macron most kampányolni fog. Tehát ha valamit fog csinálni, akkor az a kőkemény kampány, mert hogy nyilván neki is össze kell kalapálni, hogy a többségre egyelőre nem számítunk, de azt a mennyiségű anmás jelöltet, aki képes lehet egy koalíciós kormányzásra valakikkel, hogy aztán ez milyen módon tud kialakulni, azért az egy komoly taktikai kérdés.
Igen,
lesz.
Teljesen egyetértek, tehát marad a nemzetgyűlés most a választásokig, és egy ideiglenes kormányt fog most életre hívni Macron, ami majd megváltozhat a parlamenti választásokkal, de nem szükségszerűen változik meg. Macron már bár bejelentette, hogy ő hosszú távon gondolkozik, tehát nem kell feltétlenül rendeletekkel kormányoznia, de alapvetően a politikát majd dominálni fogja hogyan fog alakulni az erőviszony. Kijöttek az első közvéleménykutatások múlt hét csütörtökön, amik már arról beszélnek, hogy milyen lehet majd ez a június 11-i választás, és nagyon távol van, tehát én ebben nem nagyon kapaszkodnék, de meglepő módon azt hozták ki, hogy az 577 mandátummal rendelkező nemzetgyűlésben az En Marche az képes lehet 286-240 mandátumot elvinni, és csak másodikként fognak befutni a republikánusok a jobb középpárt Franciaországban, olyan 210-200 mandátummal. Nagyon sok idő van addig, tehát erre nem kell biztosat fogadni.
Ugye egy érdekes közvéleménykutatás még kijött, amit ma reggel láttam a Figaroéknál, hogy a választók többsége szerint, tehát valahol 50% körül volt, aki azt mondta, hogy szeretné, ha egy nem Macron párti erő lenne a nyertese a parlamenti választásnak, és 25% mondta csak azt, hogy legyen Macronnak többsége a parlamentben is. Ami egy érdekes dolog, mert ugye nem a saját szavazatát kellett mondani a megkérdezettnek, de azért ez egy alapvető kérdés lesz a következő 10-12 nap intézkedéseinek, hogy nyomán a választókban kialakuló benyomás, hogy vajon ellensúlyozni akarják Macront, vagy éppen hogy egy kicsit még további lendületet adni neki.
Hát igen, nagyon nagy volt a ni Macron, ni Le Pen kampánynak a hatása, tehát ugye egyiket sem akarjuk, sem Macron, sem Le Pen nem jó nekünk, hanem valami más szeretnénk, vagy más formációt. Ez biztos, hogy meghozta a maga hatását.
Mi mutatja azt meg, hogy egy alig egyéves mozgalomnak fizikailag van-e annyi képessége, hogy egy nemzetgyűlési választást be tudjon húzni? Hogy állnak ők most?
Hát amennyire a az Amásnak sikerült az Obama-féle taktikákból rengeteg dolgot áthoznia. Ugye a kezdeti közvéleménykutatástól egészen addig, hogy e-mailben felszólítva weboldalon lehetett jelentkezni jelöltnek a nemzetgyűlési választásra az ő pártjukban, és ugye 14 000 jelentkeznek, ami hát egy elképesztő szám, másrészt meg mondjunk még egy demokráciát most itt Európában, ahol ez ilyen jelentkezés alapon ment. Tehát ez egy óriási kísérlet. Tehát, hogy ennek mi lesz a sikere, hogy sikerült-e? Mert innen a casting a kérdés. Kiválasztották azt a körzeti orvost, aki egyébként a fél megyét gyógyítja, és ha ő azt mondja, hogy erre kell menni, erre megyünk. Tehát ennek lehet elsőprő sikere. Az egészen meglepő lenne, de egy pozitív üzenet lenne demokrácia szempontból, meg lehet, hogy a hagyományos pártok mozgósító képessége ezt felül tudja írni. Ez az, amit most nem látunk.
És most aztán van lendület a hagyományos pártokban, hiszen az a republikánus párt, aki már a zsebében érezhette novemberben, tavaly novemberben a győzelmet, az biztos, hogy meg akarja mutatni, hogy igenis van még benne potenciál, ez így van.
De milyen ideológiai alapon szerveznek jelentkezéssel jelölteket? Mit mondanak? Miért hozzánk jelentkezzél képviselőjelöltnek?
Alapvetően van egy nagyon erőteljes olyan víziója a Macron-féle programnak, ami a centrista jelzővel a leginkább leírható. Tehát a jobb oldalba és a bal oldalba is átveszek elemeket. És
ez nem sehol se hús?
Nem igazából, mert amit látunk a programban, az jó részt az északi skandináv modell. Tehát ahol van egy nagyon erős gazdaságösztönző programom, egy piacbarát programom, ami majd megtermeli a gazdasági jövedelmet, és van egy olyan redistributív rendszerem, a szociális vívmányoknak a rendszere, ami alapvetően hogy a munkavállalót védi, vagy ezt a védelmet megőrzi. Az a nagy kérdés, hogy ahol ez a két elv ütközni fog Franciaországban, ott azt hogyan oldja meg Macron? Tehát annak borzasztó erős társadalmi költsége lehet, ahol a programot itt kell, így kell megoldani, hogy piacbarát is legyen, például a munkaerőpiac flexibilisebbé váljon, könnyebbek legyenek az elbocsátások, ugyanakkor a védelmi rendszer is működjön, és az állam védje a munkavállalót. Tehát ez egy olyan kettőség, amit nagyon nehezen lehet feloldani.
És erre született egy tipikusan macroni javaslat, hogy ugye a szubszidiaritás helyében adjuk vissza a helyi munkaadók tanácsának és munkavállalók szövetségének. Tehát a helyi kollektív szerződés legyen erősebb, mint az állami jog. Ez ugye egy egészen izgalmas lépés lenne, mert ezzel levenni a politika terhéről, a politika válláról azt a terhet, hogy most a nemzetgyűlés ablakait kelljen bedobni székekkel, és ehelyett ott helyben vívhatnák meg ezt a csatát. Tehát sok ilyen izgalmas játszma lesz, hogy mi az, amit bevisz, bemer vinni a több párti konszenzus egyében, vagy mondjuk egy saját többség egyében, és mi az, amit le tud nyomni más szintekre, amit mondjuk eddig nem mertek meglépni az egyébként iszonyatosan centrista hagyományú francia közigazgatásban.
De ezen a centrista hagyományon akar oldani?
A centrista hagyományt építi most inkább, hát ez egy óriási meglepetés, hogy egy centrista jelölt az bekerülhetett, és nem egy...
Bocsánat, az adminisztrációs centrizmust értettem, tehát hogy a Napóleon ilyen központosított Franciaország, és akkor van a politikai értelemben vett centrizmus.
Így van, ez így van, hogy az is komoly része Macronnak a programjának, hogy az adminisztratív terheken könnyítsünk, és valóban a demokrácia működését, ennek valamiféle lendületet adjunk.
De valami újdonság Macronban volt, amit eddig még senki nem mondott. És ez fogta meg az embereket, vagy úgy rakta össze ezeket a mozaikokat, hogy ez egy vonzó kevercs lett.
Én azt gondolom, hogy tulajdonképpen ő vadi újat nem talált föl, tehát nem volt egy olyan politikai invenció a központban, amit nem mondtak volna már korábban sokszor sokféleképpen, előtte is. Ahogy összeállt ez a program, tehát annak a lényege nyilván az volt, hogy megszólítsa a jobboldali és a baloldali szavazókat is. És jogos a kritika vele szemben, ami nagyon sokszor elhangzik, hogy tulajdonképpen ezt már próbáltuk, akkor Macronnak vajon miért sikerül, nem miért hozna ő újat. Ami viszont újdonság volt, és ami egy politikai innováció volt, az az, hogy azokra a kérdésekre, amit a 90-es évek óta a politikai elit nem tudott válaszolni, hogy hogyan szólítom meg a választópolgárt, arra ő egy nagyon erős invenciót talált föl, tehát meg tudta szólítani. Egy erős jövőképet adott Franciaországnak.
Mivel? Azt mondta, hogy én egy erős jövőképet adok? Hát minden politikus azzal foglalkozik, hogy egy erős jövőképet adjon. Ezt másképp csinálta?
Tehát nem csak, hogy erős, mert ugye az, hogy mennyi konkrétumot mondott ő, vagy mondjuk ehhez képest a többiek, ezen lehet aztán hosszan mérlegelni, de pozitívat. És ugye ez mindig egy történelmi megérzés kérdése, és ez az államférfi nagysága van ilyen, amikor az ember jó időben mondja a megfelelő üzenetet. Mert valóban ez az üzenet sokszor elhangzik, és az a kérdés, hogy mikor receptív rá a választói közösség. És ugye Fillon azért mondjuk gyakorlatilag, most optimistán értelmezem, a Churchill-i jelölt volt, aki vérveríték szenvedés, austerité, megszorítás, és legyen egy liberális piac. Most affektív módon a Macron-féle kampányhoz értelmezve. Tehát egy 39 évesen egy vidám pozitív módon tudta eladni azt, ami egyébként nem biztos, hogy vidám lesz, és a mindenki számára pozitív.
De a sármiából nyert? Vagy mivel?
Hát a politika tudomány ezt nem zárja ki a vizsgált tényezők közül. Tehát az biztos, hogy a francia életben ilyen fiatal jelölt, nem is tudom, hogy mikor volt, utoljára. Tehát ez ennek van jelentősége.
Most igen, én próbálok viccelni ezzel, vagy valóban számít?
Számít. Tehát a franciák számára az, hogy én hogy tudom az államférfiú képét megvalósítani, vagy megtestesíteni, az mindig komoly kérdés az elnökválasztásokon. Tehát alapvetően várják és elvárják azt, hogy államférfiúként jelenjen meg valaki, aki nem pártérdeket testesít meg, hanem a párt fölé emelkedve képviselni tudja majd az egész nemzetet. És itt van egy óriási feszültség, hogy politikai programokkal indulunk, politikai értékeket képvisel minden jelölt, és ezt hogyan tudja majd átformálni az egész nemzet számára valamilyen módon mégiscsak előremutató úttá. És ezt Macron jól megfogta, ezt a momentumot. Tehát, hogyha azt kérdezi, hogy a részletekben volt-e újdonság, a programokban volt-e újdonság, az a válasz, hogy nem. De valóban, ahogy itt elhangzott, ennek a megvalósítása, az összedolgozása, a prezentálása volt egy olyan nagyon erőteljes kép, ami a 90-es évek óta zajluló űrt töltött be tulajdonképpen.
Az segített, hogy már volt miniszter, vagy inkább ellene dolgozott? Bár az eredmények alapján nyilván segített.
Hát is lehet ezt mondani. Hadd mondjam el az, ami miatt negatív volt. Végig ez volt a sérülékeny felülete a kampányban. Tehát ha valami miatt nagyon komolyan támadták, az pontosan az, hogy megtestesíti a változást, amit a francia szavazópolgár már 1995 óta mindig megszavaz, hogy változtassunk a francia politikának a berendezkedésének, a gazdaságpolitika irányán. Mindezt megtestesítette, és mivel gazdasági miniszter volt, és ugye a szocialista köztársasági elnöknek és a szocialista kormánynak volt a gazdasági minisztere, ezzel nem lehetett azt mondani, hogy ő teljesen kívülről jött a politikai térről, hogy ismeretlen számára a nagy politika, és ezt tehát része annak az elitnek, amit tulajdonképpen most a francia választó elutasít. Ez egy nagyon komoly támadási felület volt, és ezt látszott a második fordulónál, hogy Marine Le Pen ezt nagyon erősen ki is használta. Elitista politika, amik François Fillon is így kampányolt, hogy azt mondta, hogy Emmanuel Hollande-ról van szó, tehát két politika tulajdonképpen egy és ugyanaz.
Milyen viszony a szocialistákkal most? Örülnek, hogy megnyerte egykori gazdasági miniszterük?
Melyik szocialista párt részlettel kérdezzünk vissza?
Annyira sok van?
Egyrészt a szocialista párt az gyűjtőpárt, hagyományosan sok apró versengő nézetben áll össze, de most 2014 óta szinte ketté szakadt, és nagyon éles, és nagyon meghaladhatatlannak tűnik ez a szakadás. Ha a baloldalát nézem, az inkább a Mélenchon-féle úthoz ár közelebb, aki azt mondja, hogy a mostani társadalmi és gazdasági problémákra igenis létezik baloldali válasz, a baloldali választ kell megtalálni, és ott van a közép része, ami inkább egy szociáldemokrata féle utat képzel el, hogyha ezt értelmezhetjük a francia politikában, bár azt hiszem ennek megvannak a maga nehézségei, aki alapvetően nagyon erős piacbarát ösztönzőket fogalmazna meg, és újra fogalmazná a védekező államot, az óvó államot.
Mit jelent a piacbarát ösztönzés? A munkatörvénykönyvének szigorítását az például általában piacbarát ösztönzésként szokás egyfelől értelmezni, mert ami a munkaadónak jó, az jó a piacnak. Ilyen? Ilyesmi?
Igen, ez az egyik nagy kihívás Franciaország előtt, hogy két nagy kihívás van tulajdonképpen, ami mindig az előterében van annak, hogy mit csinálunk most a francia gazdasággal. Az egyik az, hogy hogyan tudom a növekedést ösztönözni. Ugye mondtuk azt, hogy Franciaországban elmarad a gazdasági növekedés a partnerekhez képest, bár növekszik, folyamatosan növekszik, mostanában sikerül egy állandósult növekedési pályára ráállni. És ennek az egyik akadálya az, a növekedés beindításának az akadálya, pontosan a munkavállalók, a munkaadókra, bocsánat, a munkaadókra nehezedő járulékterhek. Tehát a munkaadókon olyan terhek vannak, amitől egy munkaadó háromszor meggondolja, hogy milyen beruházásokat tegyen, hogy hogyan alkalmazzon embereket. A vállalati adók 33%-osak Franciaországban, az EU átlag 25%, Macron ezt megígérte, hogy leviszi. A másik probléma a gazdaságban pedig az államháztartásnak a kérdése.
Egyszer a franciák be fogják tartani a hiányszabályt? Erre tett ígéretet?
Erre tett ígéretet, tehát a 3%-ra tett ígéretet, de hát azt ne felejtsük el, hogy a franciák a másik mutatóban is elég rosszul állnak, tehát hogyha a GDP-hez viszonyítva több mint 90% fölötti a teljes államadóság. Tehát van két mutató, ebből az egyiket azt be tudják tartani, hogyha a Macron ezt komolyan veszi, márpedig alig, hanem a német barátság egyik alapvető feltétele pont az, hogy ezt be tudják tartani. Ezt Nicolas Sarkozy már Deauville-ben is picit megígérte, csak hát aztán ugye jött közbe egy Holland.
De aki megteheti, hogy nem tartja be, annak miért jó, hogy betart egy ilyen szabályt?
Hát azért azt tegyük hozzá, hogy a 3% betartása, most nem a görög példára akarok hivatkozni, de hogy tehát ez sok mindent jelent, meg sok mindent nem is jelent. Tehát persze lehet olyan mutatókat csinálni, meg úgy számolni, hogy ez működjön. Ennek azért van egy fontos üzenetértéke afelé, hogy az eurozónával mi a szándék. És ebben a Macron egyértelmű volt, hogy az eurozóna további mélyítését is, és annak a új uniós mag határát is jelentheti számára. És ebben ez Berlin számára egy fontos üzenet, mert nyilván fognak is valamit kérni Berlintől. Tehát nem arról van szó, hogy a franciák most flagellálni fognak, hanem ez egy alkupozíció felvétele abban a német-francia tengelyben, ami kis szerencsével szeptember 24 után elindulhat.
Radikális eurozóna meg euró átszabás következik?
Hát ha arról beszél, hogy legyen pénzügyminiszter az eurozónának, az egész biztos, hogy radikális. Bár ugyan van külképviselője is az Európai Uniónak, és ez nem okozott radikális forradalmat az Unióban, de most egy picit ezt azért az idő kezdi meghaladni. Tehát van egy olyan katartikus pillanat, amikor a németeknél is a választás lezajlásával, franciáknál is lehet olyan döntéseket hozni. És ezért mondta el Macron, hogy nem lesz olyan, hogy valaki ezeket a döntéseket blokkolni tudja. És ez egy nagyon fontos, számunkra Budapestről nézve pedig veszélyes szempont, hiszen ha ez azt jelenti, hogy lesz egy uniós kör, aki ha akar, megy tovább az euró mentén, és Lengyelország, Magyarország ezekhez nem csatlakozik, akkor azért nagyon komoly gazdaságpolitikai kockázatokat jelent ez már középtávon.
Ez egy történelmi lehetőség Magyarországnak is, és azt gondolom, hogy bár ugye nagyon merész erről beszélni a német választásokig, ugye a németek nagyon óvatosak itt az eurozónával való tovább lépésben, a fiskális unió megvalósításában, de azt látjuk, hogy azért ha Sigmar Gabriellel való találkozását Macronnak megnézzük, hogyha a két férfinek az együttműködését, mint gazdasági működő gazdasági miniszterek megnézzük, akkor azt látjuk, hogy ez a fajta politika, tehát hogy az eurozónát stabilizáljuk, hogy az eurozónának létrehozunk egy nagyobb összeget, ami felett diszponálunk, költségvetést csinálunk neki. Ugye már most létezik egy olyan 500 milliárdos potenciál, amivel az európai stabilitási mechanizmuson keresztül a különböző költségvetéseket, nemzeti költségvetéseket képesek leszünk stabilizálni. Ez azért jelent egy nagyon erős előreugrást, mert keveset beszélünk erről, de hogyha az eurozóna költségvetése létrejön, az transferuniót jelent, az azt jelenti, hogy ebben a redistribúció is része lehet. Tehát itt azonnal kérdés lesz, hogy minek nekem az a pénz? Mit akarok vele kezdeni az eurozónán belül? Több mindent kezdhetek. Csinálhatok belőle közpolitikát, csinálhatok belőle közös külpolitikát, erősebbet, mint ami most van. Az iszlám államhoz nagyon erőteljesen beavatkozhatok. Csinálhatok belőle szociális politikákat. Ez egy döntés kérdése, politikai döntés kérdése. Tehát az eurozónának a kiterjesztése, és ennek része a 3%-os költségvetési hiánynak a betartása is, azt jelenti, hogy létrehozok egy olyan kört, ahol a gazdasági együttműködés elmélyülésével egy hatékonyabb, akár igazságosabb társadalom felé is el lehet mozdulni.
De nem kell a gazdasági együttműködés további mélyítéséhez az, hogy a két ország gazdasági teljesítménye az közeledjen egymáshoz? Hogy a franciák
pont erről van szó. Pont ez az ígéret megszületett Macron és akár Merkel, akár Sigmar Gabriel találkozóját nézve, hogy Macron nagyon komolyan elkötelezte magát, nem csak a 3%-os hiánycél tartása mellett, ami ugye Hát a 90-es évek óta, a 70-es évek óta, ugye hiánycélként a 90-es hát, évek óta problémát okoz a franciáknak is, és hát a németeknek sem volt ez egy állandóan egyértelmű dolog, hogy tartani tudják, hanem a fiskális paktumnak az új rendelkezése mellett is, tehát a strukturális hiányt 1% alatt tartom, ez 2022-re megígérte, és ha megnézem a 2014-től 2016-ig tartó gazdasági ténykedését, mint miniszter, el tudom képzelni, hogy ezt komolyan gondolja. Ez miért fontos? Csak hadd válaszoljak nagyon röviden a kérdésére, mert ha megindul és létrejön a fiskális unió az Európai Unióban, az tulajdonképpen két dolgot jelent, hogy európai szinten lesz egy költségvetésem, és a nemzeti költségvetéseket egymáshoz képest stabilizálnom kell, koordinálnom kell, harmonizálnom, ha kell valahogy kiegészíteni, pontosan azért, hogy az, a köztük lévő pénzáramlás, a transferek meginduljanak, és ezzel tulajdonképpen közeledjenek és harmonizálódjanak a gazdaságok.
De ehhez mit fognak szólni azok a nemzetállamok, amelyek nem óhatják azt, hogy az ő költségvetési törvénykezésükbe bárki, bármilyen módon beleszóljon?
Ezen egy picit túl vagyunk, tehát hogy ugye vannak a déli tagállamok, akik akarják, nem akarják a saját államadóságaikkal bírni akarnak, akkor muszáj ide fordulniuk. Ugye Portugáliában csőd helyzet volt, olaszoknál most várjuk a csőd helyzetet, mióta spanyol barátaink most legalább kormányt tudtak választani, de azért ott sem rúzsás a helyzet. Tehát van egy déli sáv, akiknek ez gyakorlatilag szükség, tehát politikailag meg kell alkudniuk. Vannak az északiak, akik nem biztos, hogy geopolitikailag megkockáztathatják azt, hogy kimaradjanak ebből a gazdasági térségből, hiszen exportálnak, hiszen biztonságpolitikai szempontból is függenek ettől, tehát egyszerűen érdekük ide kapcsolódni. És akkor van a közép-európai rész, aki meg a német gazdaságnak egy olyan, hogy mondjuk ez szépen beszállító, kapcsolt része, beszállítója, aminél meg eleve az, hogy a német érdekekkel bármilyen módon szembe menni, az a GDP-be mérhető másnap. És ez pedig hát egy olyan gazdasági kockázat, amit jobb esetben egy racionális kormány sem vállal be.
Hiszen azt fogjuk csinálni, amiben a németek meg a franciák megállapodnak, magyar.
Mik az alternatívák? Azt csináljuk, amit magunk találunk ki, és esetleg Moszkvának eladunk hárommal több almát, tehát ebből még azért nem fog egy közép-európai ország sem megélni. Tehát nem sok alternatíva van ahhoz képest, mint hogy a legjobb pozícióba hozza magát ez a térség, azzal, ha összefog. Tehát lesz egy uniós tárgyalási folyamat, erre utalt Macron is, majd demokratikus konvenciókat hív össze, de a lényeg az az, hogy ennek a térségnek a saját érdekét kell képviselnie Berlin-Párizssal, adott esetben persze szemben is, de kompromisszum készen.
És egy nagyon rövid gondolat, hogy ezt meg eldönthetjük a hogyanját, mert ha a francia-német gazdaság, vagy csupán a német gazdaság elindul és növekedni kezd, pontosan azért, mert mi függünk tőle, ez mindenképpen a mi gazdasági térségünket is alakítja. Tehát el tudjuk azt dönteni, hogy alkalmazkodunk a német változásokhoz, hiszen ezer szállal függ össze a gazdaságunk, vagy ha tagjai leszünk az intézményrendszernek, akkor esélyünk van arra, hogy valami hatással is legyünk a politikai folyamatokra.
Eurót nem kéne hozzá bevezetnünk, hogy működjön, nem, vagy megy anélkül is?
Nem. Eurozónatagnak kellene.
Biztos, hogy nem megy.
De mi már 2004-ben már volt, úgy bevezettük az eurót. Tehát minden évben volt egy határidő, hogy mindjárt itt van.
Hát nézd, ez egy politikai döntés. Most a magyar mutatók alkalmasak arra, hogyha megszületik a politikai döntés, akkor csatlakozhatnánk az eurozónához.
Ha ez megvan, akkor ez a belépő az együttműködéshez. És ha jól értem, akkor úgy látják, hogy nem nagyon van más választásunk.
Én azt gondolom, hogy pontosan a nagy országoknak, a nagyhatalmaknak a gazdasági súlyánál fogva ők mindenképpen alakítani fognak a kereskedelmen keresztül, a pénzügyi folyamatokon keresztül rajtunk. Tehát, hogy sodródunk-e az alakulással, vagy megpróbálunk mi is aktívan tenni érte, ez itt a kérdés, én azt gondolom.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Szűcs Anita, a Franciaország szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem docense és Feledi Podon külpolitikai szakértő az Aréna vendége.